Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben. Hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on és a Szólalj Meg Podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
A mai vendégem Jankó Robi, és akkor most vegyük is így szépen lassan sorjában végig, hogy ki is ő valójában, és hogyha valamit így rosszul mondok, akkor nyugodtan rakjál irányba, Robi. Ugye mi az Instagramon keresztül ismerkedtünk meg egymással, táplálkozástudományi témákban osztasz meg tanulmányokat magyarul, illetve angol nyelven, és ami miatt én beleszerettem a te oldaladba, az többek között az, hogy minden egyes állításodat tudományos vizsgálatokkal alá tudod támasztani. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy csak így mondasz valamit, mert az jól hangzik, és sok embernek megnyomja azt a bizonyos gombot a testén, amitől így majd így oda megy az oldaladra, hanem mindennek megvan a kerete. De hogy ugye mi is ad erre neked kreditet, hogy ezeket elmond. Tehát te a klinikai táplálkozástudományból szereztél mesterdiplomát Angliában. Igen. Egyébként BSC képzésen végeztél orvosi biológiai szakon szintén Angliában, most pedig PhD-zel táplálkozás és népegészségügyi szakon szintén kint Angliában. Azért az angliai út, mert hogy alapvetően a családodnak egy része, hogyha jól értettem, akkor ott él, és te tínédzser korodban kikerültél Angliába, igen, és ezért vetted az irányt az angol száz területre. Na, de akkor kezdjük rögtön az elején azzal, amiben most belefutottam a te oldaladon, hogy sokan elővettek azért, hogy egy táplálkozástudományi szakember, az mit okoskodik, mert hogy ez tulajdonképpen itt Magyarországon csak annyit jelent, hogy két évet, négy fél évet elvégzett mondjuk a SOTÉ-n, és semmiféle komolyabb orvosi előképzettsége nincsen. Ehhez képest ez a sok-sok minden, amit most felsoroltam, ez mit jelent a te szakmai életedre vonatkozóan?
Köszönöm a meghívást először is. Igen, tehát, hogy itthon Magyarországon lehet mesterdiplomát szerezni táplálkozástudomány szakon, és őket hívják táplálkozástudományi szakembereknek. Én nem itthon végeztem, mint azt te is mondtad, és általában az szokott lenni a kritika, hogy ha valaki nem dietetikusi elődiplomával végzi el ezt a képzést, akkor igazából nincs felhatalmazva arra, hogy beteg embereknek adjon tanácsokat. Mert hogy ez a képzés alatt nem tanulnak, úgy tudom, anatómiát, fiziológiát, stb. Én kint szereztem a diplomáimat. Az alapképzésem alatt rengeteg anatómiát, filozófiát, genetikát, stb. Tanultunk. Tehát igazából ez a biomedical science, ez a orvosi biológia, kint Angliában úgy működik, hogy ebből igazából folytathatod tovább, és akkor ez beszámít az orvosi egyetemnek az első 2-3 évébe. És az is volt a cél eredetileg, hogy majd az orvosira szeretnék menni. Közben rájöttem, hogy annyira nem biztos, hogy ez jó ötlet, meg hogy a táplálkozás tudomány jobban felkeltette az érdeklődésemet, és akkor emiatt mentem utána mesterdiplomázni táplálkozástudomány szakon, és eleve, tehát hogy ez klinikai táplálkozástudomány volt, ahol klinikai kontextusban tanultuk a táplálkozástudományt.
Az mit jelent a klinikai kontextusban?
Tehát, hogy beteg embereknek az etetése, étrendek, stb. Tehát, hogy beteg emberekkel foglalkoztunk.
Egészen pontosan a táplálkozástudományi szakembernek mi a feladata, mi a fő fókusza mondjuk egy dietetikushoz, vagy egy gastroenterológushoz képest? Tehát, hogy mi a viszonyítási pont, mi a te szakterületed?
Általában ezt azért szokták elvégezni a mesterdiplomaként, mert hogy érdekli őket valamilyen féle kutatási terület, és akkor ez egy nagyon jó kezdő lépés e felé. Tehát, hogy elkezd valamit kutatni, mert ugye a mesterdiploma általában ez egy kutató munkából áll. Igaz, nekem voltak tanított modulok az egyetemen, de azért főleg a második évnek a nagy része az a projekt volt, tehát, hogy ott én kutattam. De hogy itt igazából itt bekerülsz a kutatási módszertanba, megtanulod az alapokat, és akkor, hogyha ez megtetszik, akkor utána folytathatod tovább, PhD, mint az én esetemben is, esetleg egy orvos, hogyha ezt elvégzi, akkor anélkül, hogy ő most kitanulná a dietetikát, további táplálkozás tudományi ismereteket szerezhet, és akkor ezt így be tudja építeni a praxisába, meg ugye tud segíteni a fogyásba betegeinek, stb. De hogy, tehát, hogy dietetikai tanácsadásra azért ez nem feltétlenül hatalmaz fel. Angliában úgy tudom, hogy ezzel a diplomával, a mesterképzéssel, én az Aberdeeni Egyetemen szereztem, ezzel lehet regisztrálni dietetikusként, de nekem ez nem volt célom soha. Uh-huh. De hogy kint erre is lehetőség.
A te érdeklődésed fókuszában mi áll? Táplálkozástudományi szakemberként. Mi az, ami becsípődött, és a legjobban, és a legizgalmasabb kutatási téma is akár a te területeden?
Igazából a növényi étrendeknek a...
Tehát a vegán étrend.
Nem feltétlen kell 100%-ban vegán legyen, de hogy, tehát, hogy a növényi fehérjéknek a hatása mondjuk az izomépítésre, krónikus betegségeknek a kimenetele a különböző csoportok között, tehát hogy akik mondjuk esznek húst, nem esznek húst, esznek mondjuk halakat, vagy tojást, stb.
Na ezt azért akartam elmondatni veled, hogy akkor adjunk is egy keretet ennek a következő egy órának, mert hogy aki nem tudja, azok kedvéért elmondom, hogy ugye te az oldaladon nagyon sokat foglalkozol különböző diétákkal, divatirányzatokkal, sorolok egy párat. Ugye a vegánságot én nem sorolnám diétának, mert az nem az, arról is fogunk beszélgetni, persze, hogy miért nem, de hogy mondjuk a ketogén diétával kapcsolatban rengeteg tanulmányt osztottál meg, azzal a diétával kapcsolatban, aminek nem is tudom, hogy pontosan mi a neve, tudod, amikor csak egy bizonyos időintervallumban esznek emberek.
Időszakos bőjt.
Időszakos bőjt, de hogy ezt a bőjtöt azt általában ugye csak nem tudom, tényleg időszakosan csináljuk, de van, aki ugye évekig úgy eszik, ja, hogy mondjuk igen, délben eszik először, és már este 6-kor nem eszik. Foglalkoztál azzal, hogy mi van akkor, amikor mondjuk valaki kiemeltem egy kimagaslóan magas zsírt és húst vagy azt, viszont igen, szénhidrátot mondjuk egyáltalán nem. Úgyhogy ennek a beszélgetésnek egy kicsit a tematikája ez lesz, tények és téfitek, alátámasztva tudományos bizonyítékokkal. És te nagyon-nagyon sokszor az ilyen felkapott és divatos bloggereknek, táplálkozástudományi szakembereknek, életmód tanácsadó oldalaknak neki mész. Egyébként teljesen adekvált módon megkérdezett tőlük, hogy és ezt mire alapozva állítod, ezt mire alapozva mondod, hogy mézet ne egyél, gyümölcsöt ne egyél, stb. Stb. Kezdjük onnan, hogy mi a válasz általában. Tehát, hogy amikor a nagy elérésre bíró oldalak megpróbálod felvenni a kapcsolatot, kommentelőként odaírsz, uh-huh, akkor mi a reakció itt Magyarországon?
Sokszor semmi, vagy uh-huh, egy letiltás, tehát, hogy nagyon sok tök oldalon jó vagyok letiltva.
Sokszor van... Most csak olyan oldalakról beszélünk, ahol mintha 100 000 ember van.
Hát igen, ilyen 50-től felfele. Igen.
Igen. És akkor, uh-huh, amikor odaírod, hogy és egyébként ennek mi a tudományos alap, mikor letiltanak.
Igen.
Tök jó.
Igen, vagy törlik a kommentet. Van olyan funkció is, hogy elrejtik, tehát, hogy én látom, és azt hiszem, hogy azt mindenki látja, de közben nem. Aha. Tehát, hogy vannak módszerek. Úgyhogy általában nem szokott lenni válasz, hogyha vagy van olyan, hogy letiltanak, és akkor posztolnak rólam, hogy én beléjük kötöttem, és hogy személyes támadásnak veszik, pedig általában ezek nem személyes támadások, hanem csak a tudományos részét próbálom.
Valaha valakitől kaptál már értelmes, vagy érdemi választ a kérdésedre? Kérdéseidre? Életmódoldal üzemeltetőjétől, bárkitől?
Igen, nagyon ritkán, de ott is, hogyha belemérjünk mondjuk kommentekbe abba, hogy most akkor pontosan mik a bizonyítékok dolgok mögött, akkor a végén igazából általában nem szokott komoly végkimenetele lenni a dolognak.
Na jó, akkor vegyük végig ezeket a divatirányzatokat. Ugye nagyon sokszor kerülsz vitába olyan oldalakkal, olyan emberekkel, akik mondjuk kezdjük ketogén életmódot folytatnak. Az tegyük tisztába, hogy a ketogén életmód mit jelent. Azt szeretném, ha te mondanád el, hogy én mondjak olyat, ami hülyeség így bölcsészként. Annyit tudok róla, hogy sok zsírt meg húst tesznek, de ezen igen, felül?
A ketogén diétának az a lényege, hogy alapvetően a szénhidrátból nyeri a szervezet az energiát, uh-huh, és hogyha elfogyik a szénhidrát, most ezt csúnyán fogalmazva, de hogyha elfogyik a szénhidrát a szervezetbe, akkor ezek a ketontestek képződnek, és akkor ezek is képesek energiaforrás lenni a szervezet számára. Ezzel kapcsolatban a legkorábbi kutatások epilepsziás betegeken zajlottak, mert hogy vannak olyan betegek, akik nem reagálnak a gyógyszerekre, tehát rezisztensek a gyógyszerekre, és náluk észrevették, hogy ezek a ketogén étrendek csökkenthetik a rohamoknak a számát. Tehát ez így kezdődött, és akkor voltak a 70-es, 80-as években egyes egészségügyi szakemberek, főleg Amerikában, akik azt mondták, hogy hát, hogy így kéne mindenkinek étkezni, és elkezdték ezt az étrendet terjeszteni.
De miért kéne így étkezni egy egészséges embernek? Egy orvos miért mond ilyen?
Volt, aki azt, tehát hogy abból kiindulva, hogy az epilepsiásoknak milyen hasznos, akkor ez
de
mindenkinek.
De ha én nem vagyok epilepsziás, akkor nekem az miért lenne hasznos? Ez egy ilyen érdekes összefüggés.
Hát mert hogy azt vették észre a tanulmányokban, hogy ezek a betegek sokszor elég nagy mennyiségben fogytak. És akkor, hogy...
Ja, és azt csökkentette már eleve az epilepsziás epizódoknak a számát, hogyha a testsúly csökkent?
Nem. Itt az agyban bizonyos folyamatok, amiket, tehát hogyha mondjuk magasabb a vércukorszint, uh-huh. akkor vannak olyan epilepsziás betegek, akiknél ez a rohamoknak a számát növelheti, meg a vércukor ingadozások, stb. Tehát, hogy ez bonyolult, de ez egyébként nem működik minden betegnél. És hogy, tehát, hogy vannak tanulmányok, ahol megfigyelik azt, hogy mondjuk aki gyerekkorban rezisztens epilepsziával lesz diagnosztizálva, és őket nyomon követik, azért vannak elég komoly fejlődési visszamaradások, tehát hogy ez nem kockázatmentes. Nyilván akinek tud segíteni az étrend, annak jó, de itt nyilván a kivitelezésben is vannak különbségek, tehát hogy szalonnát teszünk-e kolbásszal, vagy mondjuk magvakat, halféléket, olívaolajat, stb. Aha. De tehát az étrendnek az a lényege, hogy a vércukorszint az alacsony maradjon, a keton testek, tehát ketózisba kerül a szervezet, hogyha naponta olyan 20-50 g szénhidrátnál kevesebbet esznek, akkor beindul a ketózis.
És de akkor... bocsánat, de azok az emberek, akik ennyire kevés szénhidrátot esznek, azok hogy nem szédülnek napközben? Miért nem éhesek? Hogy működik az agyuk? Miért nem fáradtak?
Van egy átállási periódus, ezt szokták mondani, ilyen keto flu, tehát ilyen influenza-szerű tünetek jelentkeznek. Sokan nem is bírják ki. Tehát, hogy azért ez nem egyszerű, de hogyha átesel egy pár napon, vagy egy heten, vagy egy mondjuk kéthetes perióduson, amikor kibírod ezeket a mellékhatásokat, akkor utána igazából, tehát megszűnnek általában jó esetben ezek a tünetek, hogy nem fogod annyira igényelni a cukrot. De igazából ketózisba lehet kerülni böjtel, időszakos böjtel, tehát hogyha simán, ha nem eszel, mondjuk egy napig, akkor ketózisba fogsz kerülni. Úgyhogy igen.
De végül is akkor ez egy jó dolog, vagy rossz dolog táplálkozástudományi oldalról megközelítve?
Maga a ketogén étrendről nem túl sok adat van, és általában az adatoknak a nagy része az rövid távú. Uh-huh. Tehát nincs olyan tanulmány, ahol mondjuk 20 éven keresztül nyomon követték a ketós étrenden étkező alanyokat, és akkor, hogy megfigyelték, hogy mondjuk náluk alacsonyabb a halálozás, a szívbetegség, stb. Uh-huh. Viszont vannak olyan adatok, ahol azt látjuk, hogy 15-20 éves tanulmányokból, hogy akik több zsírt esznek, több állati fehérjét, náluk magasabb a szívbetegségeknek a kockázata, bizonyos daganatos betegségeknek a kockázata. Tehát, hogy azzal összehasonlítva, amit tudunk, ahhoz képest valószínű, hogy káros, viszont lehet olyan módon kivitelezni, hogy jó legyen. Tehát ilyen mediterrán stílusban, amikor nem a vörös húsok a dominánsak, hanem mondjuk, hogyha állati ételekről beszélünk, akkor inkább mondjuk a hal, és teljes kiölésű gabonákra, magvakra, zöldségekre épül, akkor lehet jó. Rövid távú tanulmányokból az derül ki, hogy igen, segíthet a fogyásba, viszont lehet ilyen LDL koleszterin szint növelő hatása, ami meg nem túl
közben
ideális.
Meg az jut eszembe, hogy mindig mindenhol azt hallom, meg én is ezt tapasztalom, hogy a szénhidrát kell ahhoz, hogy jól funkcionáljon az ember, itt test, meg az agy, meg persze. Az idegrendszer, meg igen. A lélek, meg mindent van. Ez érdekes, hogyha valaki ezt életmódszerűen évtizedekig tudja csinálni, de egyébként itt jött be a másik téma, amivel te szintén sokat foglalkozol, és isteni vitákat próbálsz folytatni azokkal, akik nem értenek veled egyet, de általában ugye nem jön túl sok érdemi válasz rá. Ez pedig a teljes kiörlésű gabonák és a rostoknak a bevitele. Sokszor találkozom azzal, hogy különböző életmódtanácsadó oldalakon vagy diétákat összeállító cégeknek a honlapjánra író, nem tudom, dietetikusok, vagy milyen kreditjük van arra, hogy azt írják, amit írnak, azt javasolják, hogy fogják vissza a magas sósbevitelt, kevés teljes kérdésű gabonát tegyenek, mert hogy az toxikus, vagy rengeteg benne a méreganyag. Ha pedig ugye mondjuk gyümölcsöt eszik, akkor azt nyugodtan tekintheti úgy, mint hogyha megenne 8 darab kocka cukrot. Amit egyébként már laikusként is így érzem, hogy itt valami azért necces, tehát hogy azért ne hasonlítsuk már össze, nem tudom, egy tál fügét egy marék fehér kocka kristálycukorral, de hogy amikor egy ilyennel találkozol, akkor alapvetően mi az első dolog, ami neked eszedbe jut, hogy akkor erre most ezt kéne válaszolnom, hogy miért nincsen baj a teljes kérdésű gabonákkal tudományosan bizonyított tények alapján?
Először, amikor ilyen posztokat látok, mindig az szokott lenni, mert hogy általában ez, tehát hogy nem adnak meg soha hivatkozásokat. Vagyis nem soha, de 99%-ban nincsenek hivatkozások.
Tehát, vagy van, csak akkor azt egereken vagy patkányokon, amit egyébként én is azt gondolom, hogy akkor ez biztos, hogy oké, mert hát most csak nem embereken fogják kikísérletezni, hogy valami halálos-e vagy sem.
Itt esetleg beszélhetünk az orvostudományban, ugye vannak bizonyítékok. És van egy ilyen evidencia hierarchia. Tehát, hogyha ha elképzelünk egy piramist, akkor az alján vannak a leggyengébb bizonyítékok. Ezek az orvosi szakvélemények, esetbemutatók, tehát amikor van egy orvosnak egy betege, azt összeírhatja egy publikációba, és ezt publikálhatja egy szaklapba. De ugye, tehát, hogy itt ez csak az orvosnak a megfigyelése, összeírja, és akkor publikálja. E felett vannak megfigyeléses tanulmányok, ahol megfigyelik, tehát ezek a cohorts tanulmányok általában, vannak keresztmetszeti vizsgálatok. Itt nem nincs intervenció, hanem csak nyomon követik a betegeket, időnként meginterjúolják őket, vagy kitöltenek egy kérdőívet, és akkor ez alapján követik nyomon őket, és vannak az intervenciós vizsgálatok, és minél feljebb haladunk a piramison, annál erősebb bizonyítékokat szolgálnak ezek a tanulmányok, tehát hogy vannak a randomizált klinikai vizsgálatok, ahol mondjuk vannak kontrollcsoportok, ezek vannak a tetejéhez közel, alatta vannak a megfigyeléses vizsgálatok, és akkor vannak olyan tanulmányok, amik ezeknek az eredményeit összegzik, ezek a metaanalízisek. Tehát ezek szisztematikusan felkutatják a szakirodalmat, mondjuk egy adott témában, tehát mondjuk, hogy elhízást eredményez a fruktóz, a gyümölccukor. És akkor a kutatók felkutatják az összes elvégzett tanulmányt a témába, és statisztikai módszerekkel összesítik az összes tanulmánynak az eredményét. És akkor így megmondják, hogy igen vagy nem, vagy hogy nem elég jók a bizonyítékok, vagy túl eltérőek a tanulmányok, nem tudjuk összegezni őket. És akkor ez van a piramis tetején. Tehát, hogyha egy orvos mondjuk egy adott gyógyszert felír a kórházba, akkor az általában azért történik, mert az orvosi irányelvek ilyen jellegű bizonyítékok alapján megállapították, hogy mondjuk ez az antibiotikum erre a fertőzésre hatásos. És ez kiterjed a táplálkozás tudományra is, tehát ott is van egy ilyen hierarchia, és tehát általában a randomizált klinikai vizsgálatoknak, meg a cohort tanulmányoknak az összesítése az a legjobb bizonyíték. És amit nem említettem, azok a sejtkultúrákon végzett tanulmányok és az állati tanulmányok, mert hogy azok teljesen irrelevánsok. Tehát, hogy azt nem vesszük.
Akkor ezt minek csinálják?
Azt azért csinálják, mert az egy jó hipotézis generáló lehet. Tehát,
tehát magyarul ez a bullshit.
A kutatóknak nem, csak az a baj, amikor egy kutató elvégez egy tanulmányt, hogy mondjuk, hogy például a higany, az mondjuk káros lehet a sejtekre. Ez egy jó kiindulási pont, és ez lehet, hogy azt fogja beindítani, hogy akkor végezzenek több kutatást, és mondjuk kezdjék el megfigyelni, hogy embereken milyen hatása van. De ez csak egy hipotézis. És akkor a teljes kérdésű gabonákkal kapcsolatban ugye az szokott lenni az egyik népszerű tévhit, hogy ugye van bennük glutén valamelyikbe, tehát a búzába például, és akkor, hogy a gluténnal kapcsolatban vannak olyan egereken végzett, vagy nem is tudom milyen állaton végzett tanulmányok, ahol hiper-szuper meg a dózisokba esetleg káros hatást mutathat a glutén. Mondjuk okozhat béláteresztést. És akkor ebből arra következtetni, hogy egészséges embereknél a glutén káros, vagy a teljes kérdési gabonák károsak, tehát ez a bullshit, amit te is mondtál.
Aha.
Főleg akkor, hogyha vannak olyan humán vizsgálatok, amik ezeknek az állati vizsgálatoknak az eredményeit teljesen megcáfolják. Tehát lehet, hogy vannak olyan TK gabonás állati eredmények, ahol mondjuk nem biztos, hogy kedvező eredményt mutatnak a tanulmányok, viszont vannak olyan több százezer, meg több millió emberen végzett tanulmányok, ahol azok az emberek, akik több teljeskiülési gabonát esznek, sokkal egészségesebbek. Tehát alacsonyabb a diabétesznek a kockázata, a szívbetegségnek, és akkor ezt így, ezt a kettőt általában az szokott történni, hogy hogy a humán tanulmányokra azt mondják, hogy az nem megbízható, de ez az állati tanulmány, ez igen.
És milyen helyzet a toxinokkal? Most nem tudom már pontosan, hogy az hogy jön be a képbe, de a teljes kérésű gabonákkal kapcsolatban ezt is szoktam látni hivatkozási alapként, hogy ezért ne fogyasz, mert hogy abban nem tudom, milyen méreganyagok vannak. Ez mit pontosan, mit jelent ez?
Két dologról beszélünk. Vannak a penészgomba toxinok.
Az, igen, ezt szoktam.
És a teljes kiölésű gabonákban vannak ilyen antitápanyagok, amik gátolhatják mondjuk a vasnak a felszívódását, és akkor ezt az ilyen paleolit diétás csoportok, akik mondjuk azt tiltják, ezt szeretik kiemelni, hogy vannak ilyen antinutriensek a gabonákban, és ezért nem szabad fogyasztani. Most itt is azt kell megemlíteni, hogy attól, hogy egy sejtkultúra tanulmányban bizonyos, tehát mondjuk a fitátok, amik ilyen a testkülési gabonákban vannak jelen, ezek mondjuk gátolhatják bizonyos tápanyagoknak a felszívódását. Az nem jelenti azt, hogy azok az emberek, akik sok teljeskiülési gabonát esznek, azok tápanyag hiányosak. És ez pont az, amit nem figyelünk meg a tanulmányokban. Tehát ott azt látjuk, hogy a teljeskiülési gabona fogyasztás az jobb tápláltsági állapottal van összefüggésbe.
Illetve ugye nagyon sokszor felmerül ugye az omega-3-nak meg az omega-6 vitaminnak a túltolása, illetve a nem szedés, hogy ez milyen problémákat okoz, és szeretném, hogyha ezt is egy kicsit kibontanánk. Tehát említetted már azt, hogy azzal kapcsolatban, hogyha valaki csak mondjuk, tehát mást jelent a paleolit diéta itthon, meg mondjuk mást jelent egy mediterrán országban, mert mondjuk a még itthon ez a kolbászt, a zsírt, igen, meg a szalonnát jelenti, az mondjuk egy görög tavernában az olivabogyót, a diót, a nem tudom, a tengeri herkentyűket, a salátát, igen, amit előtte szedtek le a kertből jelenti, ezt értem, de hogy ugyanakkor ilyenkor még szintén felszokott merülni, és ezt is szoktam látni az oldaladon, hogy ezzel is szoktál vitába keveredni, hogy a jó zsíroknak meg a rossz zsíroknak az összetétele az hogyan alakul, az sem mindegy, illetve hogy ugye az omega-3 és az omega-6 bevitel, az sem mindegy, hogy hogyan szerepel egy embernek az étrendjében, és hogy akik túl sok állati eredetű fehérjét fogyasztanak, meg növényi eredetű táplálékot vesznek magukhoz, azok kb. Megölik magukat, mert túl sok omega-6-ot visznek be a szervezetükbe. Ezzel szemben mit mond a tudomány, amit nem az egereken teszteltek ki, le? Mi a helyes állítás ezzel kapcsolatban?
Tehát az egyik legnagyobb közellenség a teljes kiölési gabonákon, meg a szóján kívül, azok általában magolajak.
Magolajak, igen.
Tehát ezek a növényi olajak, amik magasak omega-6 zsírsavakban, linolsavban. És egyébként ez egy nagyon érdekes téma. Tehát az omega-6 zsírok, azok csak növényi forrásokban vannak, a linolsav formában. Igen. Az állatiban ott arakidonsav néven vannak. És itt az a lényeg, hogy vannak in vitro, meg állati tanulmányok elsősorban, tehát ezek adják az alapját, annak, hogy az omega-6 zsírokból képezhet a szervezet proinflammatorikus molekulákat. Ez nem jelenti azt, hogy önmagukban ezek az omega zsírsavak károsak, hanem azt jelenti, hogy amikor van egy gyulladás a szervezetben, akkor ezekből képzi a szervezet ezeket a gyulladásos molekulákat. És vannak az omega-3 zsírsavak, amik hát mondjuk a dióban, lemmagban, algában, illetve a halakban és tengeri herkentjükben vannak. És ezekről azt tudjuk, hogy hosszú távú vizsgálatokban azok az emberek, akik több omega-3 zsírsavat fogyasztanak, náluk alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázata, és akkor ebből mondjuk a paleo közösség arra következtet, hogy mivel ők ugye tiltják a magvakat, ezért, mivel a magvakban sok omega-6 zsírsav van, hogy akkor azok károsak, és a halakból származó omega-3 az pedig kedvező. Hogy erre mik a bizonyítékok? Tehát van rengeteg olyan tanulmány, ahol mondjuk etettek különböző növényi olajokat, még akár randomizált klinikai vizsgálatok is, van egy ilyen LA Veteran Study, tehát hogy Los Angelesben érő ex-katonákat egy kórházi ellátásban igazából különböző éttermekbe küldtek, és akkor ott mindent elkészítettek számukra, hogy az egyik az magas telített zsírsa tartalmú ételeket készített, a másik pedig magas omega 6, tehát linolsav tartalmú ételeket készített, és azt figyelték meg, hogy tehát nyilván a telített zsíroknak a helyettesítése omega 6 zsírsavakkal csökkentette az LDL koleszterint, és a tanulmány ideje alatt lényegesen alacsonyabb volt az ilyen érelmesesedéshez kötődő halálozásnak is a száma az omega 6 zsírsav csoportban. Tehát ez azt jelenti, hogy nem annyira káros az omega 6, mint azt gondolnánk. Később végeztek olyan tanulmányokat, meg vannak metaanalízisek is, tehát amik összegzik
a tanulmányokat. Amik a piramis legtetején vannak, igen, a legjobb tanulmányok.
Így van. Igen. Itt pedig vannak olyan tanulmányok, amik azt nézik, hogy mennyire gyulladáskeltőek ezek az olajok, és ott általában az van, hogy vagy egyáltalán nem, tehát nincs befolyással a gyulladásra, vagy egy picit még talán csökkenti is.
Tehát akkor tulajdonképpen ez megint egy ilyen könnyen megjegyezhető információ, amit így súlykolnak az embereknek az agyába. Ezek mentén könnyebb vásárolni is, és azt érzem, hogy megvan a kontrollom legalább az étkezésem felett, és akkor ez nekem jó, mert nem tudom, erre már egerekre volt valami teszt, és akkor ez általában megnyugtat bennünket. De egyébként tényleg nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy kinek higgyek, minek higgyek, mi a jó nekem. Tehát nagyon sok esetben nyilván az a legjobb, hogyha az ember kitapasztalja, hogy mi az, ami az ő emésztésének mondjuk jót tesz, vagy a lelkének, meg úgy egyébként így az életébe beilleszthető. De ugyanakkor azért az is fontos, hogy az minőségileg is oké legyen. Tehát ha elmegyek majd egy vérvételre, vagy mondjuk egy szűrővizsgálatra, akkor az is azt tükrözze, hogy jól csináltam. Igen. Szeretném, hogyha beszélnénk a vegánságról, ami neked ugye a fő területed, és még egyszer itt nagyon hangsúlyoznám, hogy nem arról van szó, hogy itt bárkit meg akarunk téríteni, mert mindenki úgy egyen, ahogy az neki jó. Egy rövid kitérő, hogy én nem vegán vagyok, hanem nem eszem húst és tejtermékeket, de mondjuk én tojást és halat fogyasztok. Miért? Mert volt egy időszak, amikor abszolút vegán módon étkeztem, viszont nem lett jó utána a vérképem, és nem azért, mert a vegán étkezéssel van baj, hanem azért, mert az én életritmusomba nem tudtam úgy beleilleszteni azokat a nem tudom, tápanyagokat, amik ahhoz kellettek volna, hogy tökéletes legyen a vérképem, és akkor ezért egyébként a Szabó Adriennel megkonzultálva, meg én magam is kívántam, meg a tojás az egy ilyen rendszeres szereplője a családi reggeliknek, visszahoztam a tojást, aztán a halat, és ezzel tökéletesen jól vagyok. Tehát ezt csak azért akartam elmondani, hogy itt most nem szektulunk, ahogy szokták mondani, hogy ezek egy szektások, ez egy vallás, hanem egyszerűen mindenki úgy csinálja, ahogy neki jó. Te vegán életmódot folytatsz egyébként? Tehát, hogy szigorúan? Vagy vannak kitérők?
Igazából én magamról nem állítottam soha, hogy vegán vagyok. Aha. Nagyon sokan azt gondolják, meg főleg így, akik mondjuk a...
Követik az oldaladat.
Igen, és ezekben a keto és paleós közösségekben nagyon sokan azzal hiteltelenítenek, hogy az a vegán Robi.
Vegán Robi.
Igen, tehát, hogy
most olvastam, hogy valaki azt mondta, hogy te vallási alapon vagy igen. Vegán, bármit is jelentsen ez, igen. Igen.
Tehát én növényi étrendet eszek. A szakirodalom alapján egyértelmű pozitív hatásai vannak a növényi étkezésnek, de a növényi étkezés az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vegán életmód is egészséges. Tehát, hogy a vegán életmódot is lehet úgy csinálni, hogy mondjuk fehér kenyeret eszel kólával, mert hogy az persze. Mind a kettő vegán. A tanulmányokban van ugye ez a teljes értékű növényi étrend, ami odafigyel arra, hogy nem feldolgozott élelmiszereket folytassunk, vagy fogyasszunk, de hogy ez nagy részben növényi legyen, viszont ez nem csak növényi lehet. Tehát, hogy van egy kis ugalmasság.
De várján, te a növényi étrendet folytatsz, nem vagy vegán, az mit jelent? Tehát miért nem mondod ki magadról, hogy vegán vagy, hogyha növényi étrendet
Először követsz? Is, tehát a vegánság önmaga az egy etikai, erkölcsi
is, nem?
Dolog is. Igen. De hogy, tehát, hogy úgy nem lehetsz vegán, hogy ezekkel a dolgokkal nem feltétlenül azonosulsz. Uh-huh.
Tehát, hogy te azt mondod, hogy azért, mert te például, tehát például a vegánok, mint megtudtam, amikor a Steiner Kristóféknál kim voltam metánán, ők például nem fogyasztanak mézet, mert pontosan, hogy ugye a méhek is ugye szerves részei az életünknek, élőlények, tehát az általuk megtervált javakat mi nem pusztítjuk el. De hogy agave szirupot használnak például emiatt, tehát nekik nagyon erősen etikai vonalon is benne pontosan van az életükben a vegánság. De például akkor te mézet fogyasztasz, ez azt jelenti, tehát hogy a növényi étrendedben neked a méz belefér, mert nem etikai alapon vagy vegán, hanem élettani szempontok miatt?
Igen.
Ugye ezt nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ugye a mi konyhánkban, meg a mi kultúránkban alapvetően a hús az tényleg alapja mindennek, és úgy szocializálódunk mi is, mint hogy te is mondtad, hogy eszelte rendesen, vagy vékonyka fiú voltál a focipályán, akkor kell igenis rántott húst tenned, meg nem tudom, egyél kolbászt, mindegy, csak legyen jól lakva a gyerek. Fel sem merült egyébként régen az emberekben az, hogy enélkül lehet teljes értékűen táplálkozni. Mennyire nehéz egyébként ezt megvalósítani itthon, úgyhogy ne ultrafeldolgozott ételek kerüljenek az asztalodra, mert te most itthon élsz, nem Angliában, ugye? Tehát, hogy most a családdal...
Még ingázok.
Jó, de hát akkor fele arányban a magyar polcokról pakoljátok meg otthon a családi asztalt. Tehát hogyan tudod azt megoldani, hogy ne alakuljon ki hiányállapot anélkül, hogy ezeket a forrásokat, fehérje forrásokat magadhoz vedd?
Nekem volt régen, tinédzser koromban egy idő, amikor így igazából azt próbáltam csinálni, hogy így kihagytam az ételt. Tehát amikor anya főzött, akkor én nem szedtem ki mondjuk. Tehát hogyha csinált egy krumpli paprikást, akkor abból a húst nem szedtem ki. Uh-huh. Ez nem igazán fenntartható vonal. Hanem igazából, tehát hogy feleségem is, meg én is ugyanúgy elkészítünk magyaros ételeket, csak azokat a fehérje forrásokat, amik általában húsok szoktak lenni, azokat vagy hüvelyesekkel, vagy mondjuk tofuval, igen, szójatermékekkel, vannak ilyen granulátumok, amik különböző hüvelyesekből készülnek, tehát ilyenekkel helyettesítjük.
Uh-huh. A szójafogyasztásnál nem kapcsol be nálad egy gomb, amit szintén itthon nagyon gyakran nyomogatnak, hogy az para, és ne fogyaszd, mert rákot okoz, egyébként ultrafeldolgozott, és olyan helyről jön, stb.
De igen, ez nagyon, nagyon idegesítő, főleg azért.
Mik a legnagyobb tévhitek a szójafogyasztással kapcsolatban?
Hogy a férfiakat nőiesíti.
Tehát megnő a mellük tőle.
Igen. És hogy károsan hatnak a pajzsmirigyre.
És a nőknél felborítja a progeszteron ösztrogén háztartást. Igen, ezeket szoktam én is hallani. Igen. Ezzel szemben egyébként mi az, ami valóban bebizonyosodott a szójáról?
A nemi hormonokra igazából nincs hatással. Erős, elég jó minőségű tanulmányok vannak. Sőt, a nők vonatkozásában vannak metaanalízisek, amik azt mutatják, hogy a magas szójafogyasztás az véd a mellrák kialakulásától, férfiaknál a prostatarák kialakulásától, úgyhogy igazából a negatív hatásokat nem igazán látjuk, viszont van egy csomó pozitív hatás, amik nagyon jó minőségű adatokból származnak, úgyhogy
Hát akkor inkább érdemesebb ezeket figyelni, mint azokat, amik ilyen long story short módon leírják, hogy ez a gyilkos szója és a tömerrákod, de ezt egészen biztosan ne fogyaszt. Viszont ami még nagyon fontos téma, és itt egy mondat erejéig szóvá is tetted, ezek ugye a feldolgozott élelmiszerek és az ultrafeldolgozott élelmiszerek, hogy azért ebben nagyon nehéz így eligazodni, hogy mi az, ami oké, és mi az, ami nem, mert értelemszerűen vannak olyan dolgok, még mondjuk egy kenyeret én is meg tudok simán otthon sütni, most már akár egy kovászos kenyeret is, de hát vannak egyszerűen olyan ételek, amiket mondjuk a gyerekeim szeretnek, de nem akarok ilyen új mutogatós lenni, mondjuk én is, azt nem tudom otthon elkészíteni. Én például ugye nem fogyasztok húst, de van, amikor így időszakonként így megjön az érzés, hogy de tennék valami felvágottat a kenyérre. Mm. És akkor leveszem a polcról a vegán felvágottat, aminek egyébként pontosan ugyanilyen íze van, mint annak idején a párizsinek. Nyilván ultrafeldolgozott, tehát hogy most ezen nincs mit szépíteni, kivontam a műanyag csomagolásból, és azzá válik, de ilyen nem tudom, a humusz chips is, én azt szoktam enni, és egyébként ezt nagyon szeretik a gyerekek is, gondolom az is ebbe a kategóriába esik, tehát hogy mi az, amit nem, Igen, mi az, ami feldolgozott, ultrafeldolgozott, és mi a kettő közt a különbség? Mi az, ami iránt ne annyira nyúkáljak a polcokon?
Igazából a szakirodalomban nem egyértelmű a definíció annak, hogy mi ultrafeldolgozott, és mi nem. Vannak különböző ilyen osztályozási rendszerek, és akkor ott általában olyan szokott lenni, hogy vannak benne adalékanyagok, magas cukor és zsírtartalmú, magas sótartalmú, úgyhogy általában azt figyeljük meg a tanulmányokban, hogy a magas, tehát az olyan étrend, amiben sok feldolgozott élelmiszer van, főleg vannak ezek az ultrafeldolgozott élelmiszerek, hogy ezek általában nem jó egészségügyi hatásokkal járnak.
De mi az, amit én nézek átlag állampolgárként? Az E-számok azok nem iránymutatóak, mert nem. Mindennek van egy E-jelölése, a sónak is, igen, meg a citromsavnak is, szóval, hogy az már nem oké. Akkor igen, mi az, amire figyeljek?
És akkor itt még arra akartam kitérni, hogy viszont most 2023-ban publikáltak egy másik tanulmányt, ahol tehát, hogy a kutatók azzal indultak el, hogy oké, az ultrafeldolgozott élelmiszereknek nem túl jó hatása van az eddigi publikációk alapján, de mi van akkor, hogyha megnézzük ők, tehát hogyha szétválasztjuk a különböző ételcsoportokat, és úgy vizsgáljuk meg őket. Tehát, hogy külön szedték a szalámikat, és akkor azt nézték, hogy azok az emberek, akik mondjuk sok feldolgozott húst esznek, náluk milyen végkimenetelek vannak, tehát így egészség terén. És összehasonlították azokkal, akik mondjuk, tehát hogy mondjuk egy aszalt gyümölcs is feldolgozott élelmiszernek számít, és azt találták, hogy vannak olyan ultrafeldolgozott élelmiszerek, amik nincsenek hatással mondjuk az egészségre, vagy még vannak pozitív hatásai is, és ezek általában az olyan dolgok, amiket megemlítettél.
Yeah! Igen. Tehát akkor semmi baj nincsen a szója párizsivel, meg igen, a humus chipszel.
Igen, egyelőre úgy tűnt. Sőt, még a szójával kapcsolatban van Amerikában ez a Impossible Burger. Nem tudom, aha,
nem ismerem,
hallottál-e róla.
Nem hallottam róla.
Ez egy növényi alapú húsutánzat. Uh-huh. Úgy tudom, hogy a Burger King ebből készíti a növényi alapú burgerét. És van egy tanulmány, ahol két csoportra osztották az alanyokat, és az egyik csoport tette a sima marhahúsból készült burgert, a másik csoportnak pedig ezt a feldolgozott, tehát hogy ez ultra feldolgozott élelmiszer.
De mitől vált az Impossible Burger nem ultra feldolgozottá, a sima marhából készült hamburger pedig ultra feldolgozottá? Tehát hogy akkor mi volt a kettő közt a különbség?
Mind a
kettő ultra feldolgozott.
Csak az egyik... Alapvetően, tehát hogy ami húsból készült burger, arra nem úgy gondolunk, hogy most ez egy nagyon nagy feldolgozáson keresztül megy. Ledarálják a húst, meg adnak hozzá ízesítő szereket általában, és akkor, hogy ez az emberek tudatában általában ez elég természetes élelmiszer, miközben ez az Impossible Burger, ez sokkal nagyobb feldolgozáson megy keresztül, legalábbis úgy tűnik.
Igen.
És azt figyelték meg a tanulmányt, tehát nyilván ez egy rövid távú randomizált klinikai vizsgálat volt, senki nem halt meg a tanulmány alatt, úgyhogy nem tudjuk összehasonlítani, hogy most a halálozásra vagy a daganatos betegségekre milyen hatással van. Viszont azt látjuk, hogy a vér zsírprofilra, vércukorszintre sokkal jobb hatással volt a növényi alapú burger, mint az állati. És ugye ez is egy ultra feldolgozott élelmiszer, úgyhogy nem biztos, hogy a feldolgozottsága a fő kritérium. Nyilván azért törekedni nem árt arra, hogy minél több feldolgozatlan élelmiszert tegyünk, de az étrendnek körülbelül 10-20%-át, hogyha ilyen növényi feldolgozott ételek teszik ki, akkor valószínű, hogy annak nem lesz káros hatása.
Világos. Visszatérve még egy korábbi felvetésedre, az izomzatnak és a húsfogyasztásnak az összefüggésére, ott mire jutottak a tanulmányok, hogy mennyire tudja leépíteni vagy felépíteni az emberi testnek az izomzatát az, hogyha növényi étrendet folytat valaki?
Itt az a nagyon fontos, hogy meglegyen az elegendő fehérje. Tehát, hogyha valaki bevisz elegendő fehérjét, akkor nincs különbség.
Mi az elegendő
fehérje? Ezt általában úgy szoktuk meghatározni, hogy testtömeg kilogrammonként hány gram fehérjére van szüksége a szervezetnek. Tehát ha valaki 50 kiló, akkor neki hány gram fehérjét kell megegyen ahhoz, hogy mondjuk szinten tartsa, tehát hogy ne vesszen izmot, szinten tartsa az izmát, és ahhoz, hogy nyerjen izmot. Uh-huh. Tanulmányok alapján úgy tűnik, hogy 1,6 g per testtömeg kilogramm fehérjére van kb. Szükség ahhoz, hogy a legtöbb izmot tudjuk építeni.
Ez azért soknak tűnik,
1,6 g. Hát az mondjuk egy 100 kilós személynek 160 g fehérje. Egy 50 kilósnak nem tudom.
Jó, mondjuk nyilván, ha húst teszik, akkor így csirkemelből nem nehéz azt összerakni, de mondjuk tofuból...
Mondjuk azt, tehát nem jól fogalmaztam, hogy 1,6 gram, ez így a teteje annak, hogy kimaximalizáld az izomépítő hatását a fehérjének. 1,2 és 1,6 gram között van az a mennyiség, ami segíteni fog abba, hogy izmot tudj építeni. Testépítőknél ez felmehet akár 2,4 grammig is, de hogy az átlag embernek, aki mondjuk hobbi szinten edz és szeretne izmosodni, annak maximum 1,6 gram fehérjére van szüksége minden testtömeg kilogramra. És hogyha ez megvan, tehát vannak olyan tanulmányok, ahol két csoportra hozták az alanyokat, általában itt fehérje porokat használnak, tehát kiegészítőket, és akkor azt nézik, hogy ha az egyik csoportnak, ami növényi csoport, mondjuk szójafehérjét adunk, de mind a két csoportban ugyanannyi gramra ugyanannyi fehérjét esznek, akkor nincs különbség az izmosodásban.
Tehát akkor tulajdonképpen és tényleg az van, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogyha valaki elkezdi magától mondjuk ezt az étrendet, a vegáns étrendet folytatni, anélkül, hogy szakemberrel beszélt volna, akkor nagyon nehéz tényleg így összerakni, hogy élettanilag az ne legyen deficites, mert hogy úgy nőttünk fel, meg úgy szocializálódtunk, hogy párizsi van a kenyérem, virsli van a reggeli tányér mellett, a bundás kenyér mellé, és akkor értelemszerűen ez nem is volt kérdés, vagy hogy igen, tehát hogy a rakott krumpliban ott a kolbász, tehát hogy így vagy úgy, de megvolt ez a fehérje arány, de amikor így elkezded magadtól összerakni, és hirtelen ezt kiveszed, és még nem szoktad meg a szójának az ízét, és nem szeretted, ez meg a másik, hogy olyat enni, amit nem szeret, szerintem az eleve egy vesztes helyzet. Tehát, hogy meg kell találni ebben az étrendben azt, hogy mi az, ami a számodra tetszetős, meg fogyasztható. Még van egy nagyon izgalmas terület, amit mindenkivel, akinek a kutatási területe egy kicsit is érinti ezt, szeretnék beszélni, az pedig a bélflóra és a mikrobiomok. Tudom, hogy ez egy ilyen teljesen más téma, és majd te mondod, hogy mennyire lehet ebben hitelesen mélyre menni, de arra vonatkozóan neked van bármiféle ismereted, hogy a táplálkozásunk és a bélflóránknak a miensége az hogyan alakul a már említett diéták és életmódok mellett?
Igen. Ezzel kapcsolatban elég sok adat van. Tehát azt tudjuk, hogy vannak olyan bélbacik, mikrobiótának nevezzük, vannak olyan bacik a bélrendszerünkben, amik a rostokat fermentálják, illetve vannak olyanok, amik a fehérjéket. Tehát, hogy alapvetően segítenek nekünk az emésztésben.
Igen.
Olyan étrenden, amikor nem fogyasztunk elég rostot, azok a bacik, amik a rostokat fermentálják, általában a számuk megcsökken, és elszaporodnak a fehérjeemésztő baktériumok, és tanulmányokból az derül ki, hogy amikor ez megtörténik, tehát hogy lecsökken a rostemésztő baktériumok száma, és megnő a fehérjeemésztő baktériumoknak a száma, akkor ott megnő a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázata, különböző emésztési betegségeknek, tehát emésztőrendszeri betegségeknek a kockázata, úgyhogy ez elég nyilvánvaló, és pontosan ezért is szoktam annyira kritikus lenni a paleo étrenddel, vagy az olyan ketogén étrendekkel, ahol a növényi ételeket, amik magas rosttartalmúak, vagy korlátozzák, vagy nagyon minimálisat engednek meg belőlük. És ugye itt főleg említendőek a teljeskülési gabonák, a hüvelyesek és a gyümölcsök, mert hogy ezekben rengeteg rost van, ezt a rostot fermentáló baktériumok megeszik, és termelnek belőle zsírsavakat. És ezek a zsírsavak a bél hámsejteknek a fő energiaforrása. És azt látjuk, hogy ha minél több rostot eszünk, és minél több ilyen zsírsavat termel a szervezetünk, akkor lényegesen lecsökken a különböző emésztőrendszeri daganatos betegségeknek a kockázata, és ez nem csak az emésztőrendszerre van hatása, hanem más betegségekre is.
De azt honnan tudom, hogy az én BL flórám aktuálisan milyen állapotban van? Ez nem olyan, mint a vér, hogy egy vérvétellel meg tudják mondani, hogy miből van hiány állapotom.
Igen. Egyébként ez a része, ez nagyon összetett.
Nyilván székletvizsgálat, de hát nem tudom, hogy az mennyire tud, nem
igen,
tudom,
az egy jó kiindulási pont. A kérdés az, hogy mit tudunk tenni akkor, hogyha hiányoznak.
De már így ki lehet mutatni? Tehát, hogy most
lehet kimutatni.
Ez a törzs hiányzik.
Van egy angliai kutatócsoport, aki azt vizsgálta, hogy generációról generációra, hogy változik a bélflóra. Tehát, hogyha, és az derült ki, hogy 3 generáción belül, tehát ez mondjuk nagyszülőtől unokáig, hogyha rostban szegény életmódot folytatnak, tehát rostban szegényen étkeznek, a nagyszülők, a szülők akkor az unokának már ilyen hiánya, tehát úgy fog megszületni, hogy ezekben a rostemésztő baktériumokban hiánya lesz.
Tök jó, mert megint van valami, ami miatt a szüleinket hibáztathatjuk, viszont egyébként szívás, mert hogy nyilvánvalóan se a szüleink, se a nagyszüleink nem tudtak úgy táplálkozni a háborúk ideje alatt, meg igen, a nélkülözés alatt, hogy abban megfelelő teljes körlésű gabona, gyümölcs, zab, és nem tudom, mi minden legyen, mert hát nyilvánvalóan sokszor örültek, hogy volt egyáltalán meleg étel az asztalon, igen, tehát akkor a mi generációnk, hogy is mondjam, hát
egyébként
eleve vesztes pozícióból indul.
Igen, viszont szerintem a mi generációnk az még annyira ennek nincs kitéve a hatásának, mert azért akik 50-60 évvel, tehát a mi nagymamáink, a mi nagyszüleink, meg nekik a szüleik, ők azért közel se, tehát hogy ők sokkal több zöldséget, gyümölcsöt ettek.
Meg lehet, hogy azok tisztábbak voltak, vagy kevésbé voltak szennyezettek,
igen,
mint a
de
mostaniak.
Igen, de hogyha csak alapvetően a rosttartalmát nézzük a dolgoknak, akkor ők azért ettek hüvelyeseket.
Igazad van egyébként, hogy az sokkal inkább benne volt, mert hogy az legalább készen ott volt a kertben, azt csak
pontosan
ki kellett húzni a földből.
Igen, megszárították a babot, és akkor azt egész évbe tudták télen, és utána nyáron nyilván.
Viszont mi, a felvilágosult...
Igen. Igen. Tehát szerintem guruk a legnagyobb veszélyre már nekünk nélkül a gyerekeink, meg esetleg majd az ő gyerekeik vannak ilyen téren.
De ez nagyon izgalmas ez a téma, amit most előhúztál, hogy tulajdonképpen mi építjük le a gyerekeinknek az emésztőrendszerét és a bélflóráját azzal, hogy ennek a sok baromságnak, és tényleg nem tudok nem dühös lenni, ha erről van szó, amit önjelölt táplálkozástudományi szakemberek, meg nem tudom, dietetikusok ontanak ránk a különböző oldalakon, bevesszük. És akkor nem eszünk gyümölcsöt, mert úristen, attól nő a fenekem, meg meghízok, meg mennyi cukor, és akkor ott jönnek a képek, hogy 1 kiló cukor, ha megetted a banánt, közben na, ezt már múltkor megkérdeztem, de ezt Léci mondd el, hogy ennek is legyen itt broadcast minőségben nyom, hogy miért nem lehet összehasonlítani, amikor nagyon hangzatosan ott van két képen egymás mellett a kockacukor, a banánnal, a fügével, az áfonyával, az almával, az aszalt gyümölcsökkel is akár.
Igen, tehát ez igazából ég és föld. A gyümölcscukor, ugye a fruktóz, ezzel kapcsolatban vannak állati tanulmányok, amik azt mutatják, hogy mondjuk egereknél, hogyha túleteted őket hatalmas mennyiségbe fruktózzal, akkor bezsírosodik a májuk, vagy mondjuk elhíznak. És vannak emberi tanulmányok, ahol azt figyelik meg, hogyha iparilag előállított gyümölcscukrot adnak az alanyoknak, akkor azt figyelhető meg egyébként, hogyha ilyen 30-50%-kal az energia szükségletükön felül etetik ezeket a cukrokat, akkor nyilván, hogy hízni fognak, zsírosodni fog a máj. Viszont, hogyha úgy rakják össze az étrendet, hogy nem lesznek kalória többletben a hozzáadott cukorral együtt, akkor igazából még ezek a 20-50 grammok is nem mutatnak káros hatást. Tehát igazából a kalória bevitel határozza meg azt, hogy mondjuk elhízol-e vagy sem. De hogy ezek a tanulmányok egyáltalán nem vonatkoztathatóak a gyümölcsökre. Mert hogy a gyümölcsök ugye nem csak cukrok. Tehát hogy rengeteg víz van bennük, vannak bennük növényi vegyületek, amiknek nagyon-nagyon jó hatásuk van. Vannak benne rostok. Tehát hogy itt egy élelmiszertről beszélünk, a másik oldalon pedig cukorról, aminek teljesen más fiziológiai hatásai uh-huh. vannak, és azt látjuk, visszatérve az evidencia piramisra, hogy azt látjuk a tanulmányokból, a legjobb minőségű tanulmányokból, hogy azok az emberek, akik több gyümölcsöt esznek, több gabonát, például, uh-huh. azok sokkal egészségesebbek.
És akkor itt előhúztál még egy jó témát a kalapból, hogy most akkor a CH-tól, tehát a szénhidráttól, vagy a kalóriától hízom.
Hát igen. Hát, szerintem ez nagyon egyértelmű a szakirodalomból, hogy a kalória számít. Aha. Vannak olyan metaanalízisek, amik összehasonlítják az alacsony szénhidrát és alacsony zsírtartalmú étrendeket. És ott az derül ki, hogy igazából, hogyha azonos kalóriát eszünk, akkor az alacsony zsírtartalmú étrenden nagyon-nagyon picit, de többet fogyhatunk, mint az alacsony zsírtartalmú étrenden. Uh-huh. Az alacsony zsírbevitellel az történhet, hogy hirtelen nagyon sok vizet veszthetünk, és akkor azért van az, hogyha valaki elkezd ketózni, akkor mondjuk egy hónapon belül egy uh-huh. elég nagy fogyást tud eredményezni, de az annak a nagy része az víz.
Kiszárította a testét
igen,
magyarul.
Uh-huh. Igen, tehát kiürülnek a glikogénraktárok azok az izmokban raktározott cukrok, csak ezek a cukormolekulák vizet is megkötnek. És hogyha ezeket tehát általában, hogyha sportolunk, ha futunk például, uh-huh. akkor ezekből nyerünk, ezekből a cukorraktárokból nyerünk energiát. Uh-huh. És ketó étrenden kiürülnek ezek a raktárok, és ezért megy ez a nagymértékű vízvesztés. Viszont azt is tudjuk, hogy mondjuk a ketogén étrenden ennek a fogyásnak ugye a nagy része az víz, és szintén egy elég nagy része az izomból jön. És csak egy pici jön zsírból. És hogyha összehasonlítjuk mondjuk az alacsony zsírtartalmú étrendekkel, amikben mondjuk több a szénhidrát, ott azt látjuk, hogy a nagy része az zsírból ered.
Ez jó hír nekem, mert én a kalóriákat nem szoktam nézni, de a szénhidrátot csak amiatt, mert berögzült még a korábbi életemből ez a 160 gram, és most kb. Ilyen 300 gramnyi szénhidrátot eszem, és nem szokott a súlyom így mozogni egyáltalán, de a kalóriákat már alapvetően azt nem is néztem, de azt látom, hogy akik diétás csoportokban vannak, mert ilyen csendes megfigyelőként nagyon sok csoportba bejelentkeztem, hogy lássam, hogy mit mondanak, és milyen elvek mentén próbálják az embereket behúzni, mivel etetik őket meg, ott általában olyan kalóriadeficittel mozgatják a rajongókat, hogy egyszerűen nem értem, hogy bírnak végigcsinálni egy napot.
Igen.
De ott a szénhidrát is nagyjából szerintem nulla. Még lezárásképpen, és eszembe jutott, hogy sok-sok perccel ezelőtt mit akartam kérdezni, és ezt nem akarlak elengedni anélkül, hogy erről ne beszéljünk, de tényleg ez lesz a vége. Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy na de régen mit tettek az emberek? Hát ezért ilyen a fogunk. Hát meg a spártaiak, meg az izmos gladiátorok. Tehát, hogy azok is húst tettek. De rengeteg, most mi röhögünk ezen, de hogy tényleg te is látod, hogy amikor ugye szóba kerül, hogy ma hogy étkezünk, akkor biztos, hogy szóba kerül az is, hogy mi nem erre vagyunk kondicionálva. Nem így kell étkezni, ez hülyeség. Engedd el egyél húst hússal, zsírt, nem tudom tenni, mert hogy ilyen a fogazatunk is. Erről te mit gondolsz?
Általában én ezt a kérdést általában úgy szeretem megválaszolni, hogy miért az kell meghatározni, hogy mi egészséges és mi nem, hogy régen hogy ettek az emberek.
Mert hogy régen tovább, mondjuk ez hülyeség, hogy régen tovább éltek, de hogy igen, tehát hogy ezt szokták igen. azt mondani, hogy kapáltak a földeken, és 90 éves koráig élt, és a rákot azt hírből se ismerték. Nem tudom, de hogy én igen. azért így a töri órákon így azt láttam így az évszámok végénél, hogy általában nem volt az olyan hosszú, de folytasd
hát
kérlek.
Igen, tehát hogy itt hatalmas az ellentmondás is, és kicsit a zavar is. Tehát, hogy ne az határozza meg, hogy ma mi egészséges számunkra, hogy mondjuk régen hogyan táplálkoztak az emberek, hanem az, amit ma meg tudunk figyelni. Tehát, hogy ma rendelkezésre állnak különböző kutatási módszerek, meg tudunk figyelni embereket, be tudjuk őket fektetni kórházakba, és akkor random elosztjuk őket csoportokra, és tehát, hogy látni tudjuk különböző étrendeknek a hatását. És szerintem alapvetően ez kell, hogy megmondja, hogy mi az egészséges és mi nem. És itt igazából a dietetikai irányelvekben megfogalmazott dolgok egyértelműen ezek tűnnek a legegészségesebbnek. Tehát figyelni a rostbevitelre, csökkenteni az állati zsírokat, növelni a növényit, növényi fehérjéket, stb. A múlttal kapcsolatban, tehát hogy itt igazából mondjuk ez a paleós közösségből ered, hogy, hogy együnk úgy, mint mondjuk annak idején az ősember. Igazából azt se tudjuk pontosan, hogy az ősember hogy evett.
De alapvetően az ember húsevő?
Nem, nem. Alapvetően a fiziológiánkat nézve mindenevő. Mindenevők vagyunk. Azt kijelenteni, hogy csak kizárólag húsevők vagyunk, azért ez elég nagy butaság.
Igen, csak a mindenevés az azt jelenti, hogy eszem a húst is, meg a zöldséget is. Itt meg ugye sokat beszéltünk arról, hogy igazából az egyik például a hús, vagy például a zöldség, hát akkor ezek szerint elhagyható, mert így is, meg úgy is működik az emberi test.
Igen. Tehát, hogy az, hogy képesek vagyunk megemészteni mondjuk a húsokat, meg tudjuk őket rágni, stb., azért nem tépőfogunk van. Tehát, hogyha itt lenne előttünk egy nyers hús, az, tehát, hogy, meg hogy ezek a paleós guruk is ugye megfőzik az ételeiket, viszont hogyha megnézünk egy állatot a vadonba, aki tényleg ragadozó, az ugye azért szétszintálja a fogaival, és úgy eszi meg. És azért én nem gondolom, hogy az ember erre van optimalizálódva.
De milyen volt régen az embernek a fogazata egyébként? Tehát mondjuk a gladiátorok korában, amik vagy a Spártában, nem tudom, amit mindig így elő szoktak húzni, hogy ott ugye él a történelemkönyvünkből egy ilyen nagyon erős férfi kép.
Igen.
A fejünkben.
De egyébként a gladiátorokkal kapcsolatban, tehát hogy vannak olyan temetők Európa szerte, ahol találtak meg gladiátor csontokat, kielemzik a fogmintáikat, stb., és ők nagy részben egy gabona alapú étrendet követtek. Tehát, hogy azért régen a húsok, azok nem a szegény embereknek voltak az ételei. A gladiátorok meg ugye azért harcosok, tehát ilyen rabszolgaszerű emberek voltak. Tehát régen nem evett minden ember naponta háromszor mondjuk húsételt, hanem ünnepnapokon, vagy mondjuk havonta, vagy amikor volt valami esemény. De hogy nem állt ennyire rendelkezésre az embereknek a különböző húsételek, hogy minden nap tudták fogyasztani. Fogazatunk, hát igazából van őrlőfogunk, úgyhogy meg tudjuk emészteni, meg tudjuk rágni a hüvelyeseket, a szénhidrátokat, stb. Nyilván főtt formájukba. És akkor itt vannak olyan tanulmányok, ahol ugyanilyen leleteket elemeztek a neandervölgyi ember csontvázakból, amiket a jelenlegi tudomány szerint olyan közel 200 ezer évvel ezelőttre becsülnek. És ott is az derül ki, hogy a fogmintákon, a fogkőt, azt tudják elemezni, és ott hüvelyeseknek a maradványai vannak, gabonaféléknek. Úgyhogy ez is elég kétes, hogy régen az emberek, tehát nagyon régen nem ettek növényi ételeket.
Aztán még ott van, de ez majd egy következő podcastnak a témája lesz, hogy akkor milyen a tápanyagtartalma, meg a vitamintartalma a zöldségeknek. Igen. Ezt vagy előtted, vagy utánad, még nem tudom adásban milyen sorrendben lesz, de majd a Szabó Adriennel fogjuk kielemezni, aki ennek nagy szenvedélyes kommunikátora. Nagyon örülök, hogy találkoztunk végre élőben. Rengeteget beszéltünk, mert telefonon meg leveleztünk, de most először találkoztunk élőben, úgyhogy nagyon szerettem ezt a beszélgetést, és Robinak az oldalát azt majd belinkelem, hogy hol találjátok meg, kövessétek, mert tényleg mindenre van hivatkozási alap, és szerintem ez egy ilyen tök jó eligazodási pont, hogy mond valaki valamit, de csak úgy, így, és jól hangzik, és mond valaki valamit, és utána el tudod olvasni egyébként, hogy a piramis tetején a meta-analízises tanulmányok egyébként ezt hogy támasztották alá, úgyhogy örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen.
Nagyon, nagyon köszönöm a meghívást.